Kedves hallgatom! Péter első levelének első részéből a 17. verset olvassuk. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Személyválogatás nélkül. Ez a részrehajlás ellentéte. Isten minden embert személyválogatás nélkül ítél meg. Istennek nincsenek kedvencei. Isten igazságosan ítéli meg minden keresztény cselekedeteit. Ennek semmi köze sincs az üdvösségünkhöz. Ez azzal az élettel kapcsolatos, amit a Földön élünk. Az a tény, hogy Isten megítél minket, kellene, hogy nagyon józan emberekké tegyen, és egy kicsit többet törődjünk azzal, hogy milyen életet élünk. Vigyázzunk arra, nehogy felszínessé váljunk. Talán mosolyt színlelünk az arcunkon, és ragyogunk a boldogságtól, mintha mindig napfényben járnánk. Az evangélium nem hint rózsavizet a szemétdombra. Az evangélium átalakítja az életeket, és azzal az élő reménységgel tölti meg, amely Krisztus feltámadásán nyugszik. A hívők az élő megváltótól kapják életüket, aki ott van Isten jobbján. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter első levele, első rész, 18. és 19. vers. Tudván, remélem, te is tudod, hogy megváltásban részesültél. Ezekben a versekben Péter arról a tényleges műről beszél, amit Isten végzett megváltásodért, üdvösségedért. Neki árat kellett fizetnie, érted? Isten ítélete alatt álltunk, ahogy az írás mondja. Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ezékiel könyve, 18. rész, 4. vers. Isten sohasem vonta vissza ezt a rendelkezését. Isten sohasem változik. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. A változhatatlan Isten rémület a gonoszoknak, ha egyáltalán törődnek vele. Azt mondják, hogy most egy új korban élünk, új gondolatokkal és új értékítéletekkel, de Isten nem változott meg. Nem lenne semmi oka arra, hogy megváltozzék, hiszen kezdettől fogva ismeri a véget. Ő semmivel sem lett okosabb, amikor beletekintett a mai újságokba, vagy hallotta ma reggel a televízió híradóját. Semmilyen információt nem adhatunk át neki, mert ő mindent ismer, a múltat, a jelent és a jövőt. Isten nem változtatta meg azt a rendelkezését sem, hogy annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból. Jól lehet, az ezüst és az arany megtisztítható az olvasztás által, amikor a tűz megtisztítja a salaktól, mégis idővel ezek is tönkre mennek. Ha az asztalra ezüst evőeszközöket helyezel, amikor vendégeid érkeznek, tudod, hogy bármikor veszed is elő az evőeszközöket, azok már kissé megfoltosodtak, és úgy néznek ki, mintha ónból készültek volna. Azok is tönkre mennek. Az arany és az ezüst a mulandóság törvénye alá van vetve. Minket nem veszendő értékekkel váltottak ki. Atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból. Az élet hiába való. Vagyis üres Krisztus megváltása nélkül. Semmi sem annyira értéktelen, mint az emberi élet Krisztus megváltása nélkül. E világon minden más bizonyos célt szolgál. Minden állat és minden növény e földön határozott célt fejez ki. A nap, a hold és minden csillag az égbolton a célszerűséget tükrözi. De az Isten nélküli ember élete értéktelen. Valaki azt mondta, hogy az emberiség csupán egy kis kitüremlés egy kisebb bolygó felszínén. Ez mind elmondható arról az emberről, aki Isten nélkül él. De nem veszendő értékeket adtak megváltásunkért, nem azokat a kincseket, amik megsemmisülnek. Az ember semmit sem ajánlhat fel Istennek saját megváltásáért. Mivel rendelkezel, amire Istennek szüksége lehetne? Isten egy nyáron megtanított arra, hogy milyen jelentéktelen vagyok, amikor ágyba fektetett hepatitisz miatt. Korábban beütemeztem, hogy bibliai konferenciákat vezetek, és azt gondoltam, hogy fontos vagyok. Isten azonban valami ehhez hasonlót mondott. Ide figyelj! Én boldogultam addig is, amíg nem éltél a földön, és boldogulni fogok azután is, miután távozol a földről. Te azt gondolod, hogy azok a konferenciai előadások fontosak, de tudatni akarom veled, hogy mi a fontos. Azt akarom, hogy most ágyban feküdj, és tekints föl rám, hogy megvizsgáld velem való kapcsolatodat, mert ez a legfontosabb. Valamit meg kell tanítanom veled. Néha, amikor tanítod az igét, akkor elszakadsz attól a helyzettől, amiben vagy, és egy kissé előre szaladsz. Azt akarom, hogy megtudd, hogy igém igaz, és egy kis szenvedés egyáltalán nem árt. Ez majd formál és úgy alakít téged, ahogy látni akarlak. Megtanultam, hogy semmim sincs, amire Istennek szüksége lenne. Mit tehetünk azért, hogy megváltsuk magunkat? Semmit. Akkor miként nyerhetünk megváltást? Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Itt ismét Simon Péter, a darabos halászember beszél arról, hogy Krisztus vére drága. Mint ahogy már korábban mondtam, Krisztus vérét egyáltalán nem említik bizonyos vallásos körökben. Ezeket a szavakat kihagyták sok liberális gyülekezet énekeskönyveiből is. Azzal érvelnek, hogy a vér kegyetlen. Nem gondolom, hogy kegyetlen, és bizonyára Simon Péter sem tartotta kegyetlennek. Azt mondta, hogy Krisztus vére drága. Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Simon Péter, aki Jézus Krisztussal járt együtt 3 éven át, azt mondta, hogy ő szeplőtlen és ártatlan volt. Teljesen bűn nélküli életet élt. Elhiszem ezt Péternek, bizonyára ő jobb helyzetből ítéli meg Krisztust, mint azok a modern írók, akik Jézust egy hozzánk hasonló bűnös emberként írják le. A modern írók pénzért írnak, de Simon Péter nem haszonszerzésért írt. Amit a Krisztusról való bizonyságtételért kapott, az csak szenvedés, és végül keresztre feszítés volt. Azt mondta, hogy nem veszendő dolgokon, aranyon és ezüstön váltottunk meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez egy tárgyilagos kijelentés az üdvösségünkről. Ezt tette Isten érted és értem. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Péter első levele, 1. rész, 20. vers. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott. Eleve elrendeltetett. Krisztust Isten már a világ megalapítása előtt megváltóul rendelte. Most hadd közöljek veled egy csodálatos nyilatkozatot az új Scofield utalásos Bibliából. Isten szuverén döntése az eleve elrendelésben a kiválasztásban és eleve elhatározásban azon alapul, hogy ő öröktől fogva ismeri a cselekmények minden lehetséges tervét. A rend logikailag, nem kronológiailag minden tudás, isteni döntés, eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás és előretudás. Mivel Isten döntése örökké való, ezért az ő előretudása is örökké való. Ahogy az előretudás kiterjed minden eseményre, beletartozik minden, ami a kiválasztással, eleve elrendeléssel és eleve elhatározással kapcsolatos. A kiválasztás ezért az ő előretudása szerint, és az előretudás az ő kiválasztása szerint azt jelenti, hogy mindkettő tökéletesen megfelel egymásnak. Amikor ilyen szavakkal kezdünk foglalkozni, mint eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás, előretudás, úgy érzem, hogy véges elménkkel úgy gondolunk Istenre, mintha ő egy hatalmas kompjúter volna, pedig egyáltalán nem az. Nagyobb szíve van, mint az egész világegyetem. Amikor szemináriumi hallgató voltam, úgy tűnt, nagyon fontos ismernünk, hogy vajon az előretudás megelőzi-e, vagy követi-e az eleve elrendelést. De őszintén szólva, azóta már nem törődöm azzal, hogy melyik volt először. Rájöttem, hogy az fontos, hogy Krisztus a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Nagyon egyszerűen kifejezve, Krisztus keresztje nem mentőautó, hogy a romok közt levőket megmenekítse. Krisztus az a bárány, aki már a világ megalapítása előtt megöletett, mert Isten mindig tudta, hogy nekem megváltóra lesz szükségem, és eléggé szeretett ahhoz, hogy megváltót adjon. Nem kell kompjúter ahhoz, hogy ezt megértsem. Csak Istenre van szükségem, akinek szeretettel teljes a szíve, és megváltást adott kegyelméből. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Péter első levele, első rész, 21. vers. Aki feltámasztotta őt a halottak közül. Simon Péter állandóan emlékeztet minket Krisztus feltámadására, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Korábban már összevonta a kegyelem és reménység kifejezéseket, most a hitet és reménységet kapcsolja össze. Péter a reménység nagy apostola, és a remény Krisztus feltámadásán és azon a tényen nyugszik, hogy van élő megváltónk, aki egy napon visszatér. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Péter első levele, első rész, 22. vers. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel. Isten igéje csodálatos tisztító eszköz. Ma a televízió hirdetései sokszor hirdetik a szappanokat és más tisztítószereket. Azt mondják el, hogy milyen felsőrendű a termékük a piacon levő egyéb termékekkel szemben. Valamennyien igyekeznek eladni csodálatos termékeiket. E világon az egyetlen igazán csodálatos tisztítószer Isten igéje. Ez a legjobb szappan, amelyet beszerezhetsz, sokkal jobb, mint a hirdetett szappanok, mosóporok vagy öblítő folyadékok. Isten igéje igazán kiveszi a foltot, és még gyakrabban kell alkalmaznunk ezt az életünkben. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Isten igéje iránti kapcsolatot hozza létre a többi hívővel való helyes kapcsolatot. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, első rész, 23. vers. Péter ismét visszavisz minket Isten igéjéhez. Most arról beszél, hogy Isten miként végzi el megváltásunkat. Már láttuk, hogy Isten küldte el Krisztust megváltásunkért. Ez csaknem 2000 évvel ezelőtt történt, és ehhez semmit hozzá nem adhatunk. Azonban, ha Isten gyermeke vagy, újjá kell születned fölülről. Ez az, amit az Úr Jézus Nikodémusnak mondott, ahogy János evangélium a 3. részének 3. versében föl van jegyezve. Nikodémus a feje tetejétől a talpáig vallásos ember volt, de az Úr Jézus azt mondta neki, hogy felülről kell születnie Isten lelke által, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból. Isten élő és maradandó igéje által. Nem nyerhetünk megváltást, nem születhetünk újonnan Isten igéjétől függetlenül. Ez a könyv az a csoda, ami a világban van. Jól lehet, ezt elhiszem. Mégsem tudom csodálkozás nélkül olvasni azokat a leveleket, amelyeket írnak arról, hogy újonnan születtek, és életük átalakult a rádiós Biblia magyarázatok hallgatása nyomán. Ez csodálatos, de nem értem, hogy miként történik. Csak annyit tudok, hogy ez Isten igéjének a következménye, amely él és megmarad örökké. Olyan korban élünk, amikor sokat mondanak a férfiasságról. A férfiaknak eleveneknek és energikusaknak kell lenniük. A nők szexuálisan vonzók akarnak lenni. Olyan nagy hangsúlyt helyeznek ma ezekre a testi jellemzőkre. Remélem, nem értesz félre, amikor azt mondom, hogy ha valami elevenítő, csodálatos eszközt akarsz a szó legnemesebb értelmében, akkor fordulj Isten igéjéhez. Ez tele van élettel, és életet átformáló hatalom van benne. Öleld át a megváltót, bízzál benne, és újjászületés lesz a következménye. Csodálatosan újonnan születsz, mert Isten igéje eleven, megújító, be tud hatolni a szívedbe, és Isten gyermekévé tesz. Mennyire fontos ez? Mégis az emberek annyira a szexuális vonzással, a férfiassággal vannak elfoglalva, hogy az igét elhanyagolják. Olyan dolgok után futnak, amik csak növelik ürességüket. Néha azt gondolom, hogy az egész emberiség a maga választotta célok megszállottja. Azt gondolhatnánk, mintha ez a nemzedék fedezte volna föl a szexet. Bárcsak mindenki rájönne, hogy valójában csak Isten igéje hoz életet, és ez jelenti ki nekünk Krisztust. Ezután valami rendkívüli megy végbe az életünkben, és újonnan születünk. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull. Péter első levele, első rész, 24. vers. Ne gondol soha, hogy valami értékes van bennünk, amit mi fölajánlhatunk Istennek. Az emberiség minden dicsősége olyan törékeny, mint a mező virága. Más szóval, az emberiség olyan, mint a fű. Nagyon viruló és zöld a nyár idején, de elsárgul és megszárad télen. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Péter első levele, első rész, 25. vers. Arra van szükségünk, hogy Isten igéjét prédikáljuk, és tanítsuk minden más fölött. Nem azt értem ezen, hogy hanyagoljuk el a közösségi zenét, a szervezeti életet és a módszereket, hanem azt, hogy Isten igéjét semmi sem pótolhatja ebben a korban. Az Úr beszéde megmarad örökké. A második, harmadik és negyedik fejezetben Péter Isten gyermekeinek és az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedéseivel foglalkozik. Ebben a három fejezetben meg fogjuk látni, hogy mit visz véghez a szenvedés a hívők életében. A szenvedés elkülönüléshez vezet. Erről szól a második fejezet. A szenvedés keresztény magatartást teremt, ahogy a harmadik fejezetben olvassuk. A szenvedés Isten akaratának való engedelmességet hoz létre a negyedik fejezet szerint. Imádkozzunk! Uram, segíts meg, hogy egyedül szent igéd zsinór mértéke szerint éljek, hogy dicsőségedre való legyen az életem. Az Úr Jézus nevében. Ámen.